kinteni, hiszen nyavaják, magány is nehezíthetik a mindennapokat, tehetünk a boldog nyugdíjas évekért, de önök járnak rendszeresen közösségbe. Hol kapnak segítséget? Praktikus válaszokat a hétköznapi problémáikkal kapcsolatban. Jó gyakorlatokat keres a 15. kerületi önkormányzat, legutóbb Hollandiában jártak. Mit érdemes és lehet itthon is megtenni a különböző környezetben egyedül élő idősekért? Mi a hosszú tartalmas élettitka? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjánkban, ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
A pünkösd egyházi és népi hagyományai. Pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban.
7 perc elmúlt 5 óra.
Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a Konstantinokat. Ma van a honvédelem napja annak emlékére, hogy a magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849-ben ezen a napon Görgei Artúr vezetésével a honvédsereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. De ma ünnepeljük a kulturális sokszínűség és a TEA nemzetközi világnapját is. Most jön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél óra. Két évente a legjobb borok versenyeznek, megválasztották Miskolc város borát.
Kiváló borokat bírálnak a bírálók. Ugye ez nem csak a borászoknak egy elismerés, hanem a imázsát, a jó hírét Miskolc városnak is viszi.
Az állomány és a kezelterület vízzel való ellátása, ez most a vadásztársaságok fő feladata.
Beelvis csatornák folyamatosan tiszta vizet adnak. Soha nem fordult elő az, hogy itt egy bak, ott egy bak legyengülve, mert annyi vizet nem talált, amivel az életét fönntartsa.
Újrahasznosítás, természetközeli gondolkodás. Fél hatig utána járunk az Öko Plusz Fesztivál programjainak is Szombathelyen. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Tudják, hogy honnan származik a ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát szólás? Ha nem, megtudhatják a mai hangtárunkból.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Ennél aztán igazán érvényes a mondás, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
Hangzott el mindez az 1970-es évek közepén egy babzsák fotel reklámban. Ki mint veti ágyát, persze az is fontos, hogy mennyire kényelmes és mennyire pihentető a fekhely. Ám a szólásmondás szerint itt másról van szó, lehet bármennyire komfortos az ágy, hogyha azt, aki benne fekszik, gyötri valami. Forgács Tamás nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára.
Amint veted ágyodat, úgy aluszol. Ha úgy tudunk lefeküdni, hogy nem csak úgy beesünk az ágyba, hanem erre rendesen, módszeresen rá tudunk készülni kicsit, akkor jó lesz az álmunk. De hát nyilván igazából átvitt értelemmel használják, tehát hogyha az ember rendesen végzi a munkáját például, akkor nyugodt lehet, hogy nem történik semmi baj.
És így a súlyos éjszakai gondolatok, a rossz álmok is elkerülik. Aztán ott van az a mondás, hogy megalszik a tej a szájában. De mi ilyen az az ember, akinél ez előfordulhat? Lassú, kényelmes, lusta, lomha, vontatott, körülményes, ráérős, komótos, totyakos, teszetosza, lajhár, késedelmes, pepecselő, piszmogó, kivárhatatlan. Amit viszont érdemes kivárni, hogy megaludjon és hűtő hidegen lehessen fogyasztani, az az aludtej. Az aludtej másik elnevezése a tarhó. Ehhez közmondás is kötődik, kinek a kása megégette a száját, a tarhót is megfújja.
Aki egyszer már valamivel rosszul járt, tehát valamivel problémája volt, azután sokkal óvatosabb lesz. Vannak hasonló közmondások, mondjuk, hogy leforrázott macska az esőtől is fél. Hát itt is arról szól, hogy a kás, ami forró, az, ha megigett a szelet, legközelebb már az aludt tejet, ami viszont közismerten hideg, azt is meg fogja fújni. Érdekes, hogy ezt a tarhót nem mindig ismerték a régiségben sem minden területen, tehát ez egy nyelvjárási szó volt, és vannak olyan szövegek, ahol elhibázták, és tarlót megfújja van, de hát annak ugye semmi értelme, mert a tarlót azt nem lehet fújni, hiszen az a levágott gabona után marad a szántóföldön.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécsben 17 fokot mértek, Grazban erősen felhős az ég, 15 fok van, Pozsonyban 17, Kassán 13, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron 14 fok van, Aradon 11, Újvidéken és Ljubljanában 13 fokot mértek, Zágrában gyenge északi szél fúj, 17 fok van, és Csíkszeredán erősen felhős az ég, 9 fokot mértek. Megválasztották Miskolc város borát. A két évente megrendezett versenyen három kategóriában választották ki az idei év nyerteseit a helyi és környékbeli pincészetek legjobb tételeiből. Bétót Erika hangos kóstolója.
Miskolc ismét megválasztotta a városborát. A rangos eseményen helyi és környékbeli pincészetek mutatták be a legjobb tételeiket, amelyek közül a szakmai zsűri választotta ki azt az egyet, amely két éven át viselheti a Miskolc város bora címet. A szervezővel, Demeter Tiborral beszélgettem először.
Minden tisztességes városnak tisztességes bor is dukál. Ilyenkor összeülünk, három kategóriában felkérünk borászokat, hogy nevezzenek. Ez egy szűkített borászlista, tehát nem minden bor vidéket engedünk be, mert akkor egy hétig is itt ülhetnénk szerintem. Egri, Bükké és a Tokai borvidékről érkeztek borászok. 45 tétel nevezett, a három kategória pedig a száraz fehér, a vörös és a desszert, vagy édes, ahogy mások ismerik a kategóriát. Mindegyikbe szép számmal érkeztek nevezések, nagyon izgalmas verseny. Szakmai szempontok alapján egy ilyen borsort raktak tegnap össze a szakértők, és akkor egy úgynevezett vakkóstolás fogja nem sokára kezdetét venni.
Vakkóstolás?
Igen, ami azért hívják szakzsargon ezt vakkóstolásnak, mert nem látjuk a palackot, egy ilyen kis zsákocskába húzzák a palackot, akkor kiöntjük a pohárba, akkor két információt közölnek csak a borbírálókkal, hogy milyen évjáratú ez a bor, és milyen fajta ez a bor. 2024-es Merlot kóstolunk, és ez alapján akkor egy 0-tól 100-ig terjedő pontskálán a borbírálók lepontozzák.
Hányan vannak a borbírálók?
Ugye a három asztaltársaság 6-an, 7-en, tehát ilyen létszám jött most így össze. Szinte mindegyik borszakértő, és van egy-két olyan neves személyiség, akiket minden évben meg szoktunk hívni.
Pontozás alapján kiválasztják, hogy melyik lesz a Miskolcváros bora 2026-ban. Mi történik akkor? Ez tulajdonképpen a borásznak egy dicsőség?
Abszolút, én azt gondolom, igen.
Palkó Gabriella vagyok, a Palkó borászattal a Bojszántóról. Fehér borral és egy fordítással érkeztünk. A fehér bor az a Kassaváros dűlőből egy furmint. Ez egy 500 éves történelmi dűlő. Ez régen a Kassa egyházmegyéhez tartozott. Ugye volt régen a Miskolc a Bojszántókassa borút. Ennek a tiszteletére azt gondoltam, hogy mindenképpen érdemes, hogy szeretnénk nevezni ezt a borunkat, illetve nálunk is ez egy kiemelt terület. És hoztam egy fordítást, ami ugye ilyen különlegesség. Nem tudom, hogy mennyien ismerik. Viszonylag ritka, tehát nem túl gyakran készítenek ilyet a borászok. Ugye az összeszemet, amikor feldolgoztuk, a szemeket szemenként gyűjtjük, tároljuk, feldolgozásra kerül, és ezeknek a szemeknek a még egyszeri felhasználása, tehát hogy készül az asztó, és utána még egyszer beáztatjuk. Mi általában ilyen kései szüretelésű bort szoktunk használni ehhez az áztatáshoz. Ez szerintem egy különlegesség, nem túl gyakran készül a tokai borvidéken.
Szuper Andrással beszélgettünk, aki az István Nádor borlovagrend nagymestere, elnöke. Most önök találták ki sok-sok évvel ezelőtt azt, hogy válasszák meg Miskolcváros borát.
20 évvel ezelőtt néhai dr. Farkas Attila alapító borlovagunk kezdeményezésére és a város egyetértésével kitaláltuk, megalkottuk, megszerveztük a Miskolcváros bora verseny első fordulóját, ami gyakorlatilag most 20 éve. Az a jellemző, hogy a 20 év alatt lassan mondom azt, hogy kinövi magát ez a verseny, kiváló borokat bírálnak a bírálók, és ugye ez nem csak a borászoknak egy elismerés, hanem a imázsát, a jó hírét Miskolcvárosnak is viszi.
A zsűri munkájának köszönhetően megszülettek a hétvégére a borverseny eredményei is. Miskolcváros bora 2026-ban a fehér bor kategóriában a miskolci Gallai Kézműves Pince 2025-ös évjáratú Zenit száraz fehér bora nyerte. Vörös bor kategóriában az Egri Tummerer Pince 2021-es évjáratú száraz vörös bora kapta az elismerést. Az édesborok között a Tokai Babics Pincészet 2019-es évjáratú 6 puttonyos asszúja bizonyult a legjobbnak. Ezek a borok viselhetik tehát a Miskolcváros bora címet.
Több mint 100 trófát mutattak be Topolyán a 4. Őszbak trófea mustrán. A különleges példányok mellett szó volt a vajdaság gazdag vadállományáról és a térség vadgazdálkodásának eredményeiről is. A Vajdasági Magyar Vadászok Társasága szemléjén készült Dúró Alen összeállítása.
Nagy érdeklődés övezte az idei topolyai őszbak trófea mustrát, ahol a vajdasági vadásztársaságok és természetkedvelők ismét együtt ünnepelhették a vadászati hagyományokat. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja ezúttal is a főzőverseny volt. A csapatok már a délelőtti órákban megrakták a tüzet, hogy elkészítsék saját receptjeik alapján a szarvaspörköltet és a vadpaprikást. A bográcsok körül egész nap jó hangulat uralkodott, miközben a zsűri az elkészült ételek ízét, állagát és elkészítési módját is értékelte. Kislinder Tivadar, a Topolyai Őszbak Vadász Egyesület vadőre egy egész csapattal érkezett a főzőversenyre.
Minden húsnak megvan a saját íze, fajtól függően. Szerintem a szarvas az sokkal hasonlóbb a marhához, mint az ősz, mert az ősz a sokkal szárazabb. A szarvas hús előtte be kellene pálcolni, mivel most reggel kaptuk el a húst, ezt nem sikerült megoldani, viszont reméljük, hogy jó lesz majd. A titkos hozzávalók azt ad, hogy a szakács az főzött már ilyent, és garantálunk benne, hogy jó lesz.
A 2026-os évben elejtett őszbakok szemléje és Vajdaság erdei bakjainak kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. Az őszbak trófeák Vajdaságban kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a térség vadállományának minőségét és a vadgazdálkodás eredményeit is tükrözik. Az első helyet a kishegyesi Krivalja Vadásztársaság őszbakja nyerte el. Tüskei Tibor, az osztályozó bizottság tagja, a pontozás menetét ismertette.
A trófeáknak a pontozása a nemzetközi CISZ-pontrendszer alapján működik, ugye ez CISZ-pont alapján van meghatározva. A trófeáknak a súlya alapján, a trófeáknak az agancsoknak a szára, a hosszúsága alapján és egyéb paraméterek alapján történik az osztályozása.
A programok egész nap változatos kikapcsolódást kínáltak a látogatóknak. Az érdeklődők vadászfelszerelés bemutatót, preparált vadakból összeállított kiállítást, valamint hagyományőrző bemutatókat is megtekinthettek. Brinza Lajos, a Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának elnöke szerint évről évre egyre több embert mozgat meg ez az esemény, amely mára nem csak a vadászok, hanem a családok és a természetkedvelők körében is népszerű találkozó helyé vált.
Ez a termék, amit most bemutatunk, ez az egész éves munkánknak a gyümölcse, tehát annál szebb trófeákat tudunk bemutatni, minél jobban gazdálkodunk, óvjuk a vadat, őrizzük, etetjük. Nyáron sajnos most már egyre többet oda kell figyelni ebbe a szárazságban, hogy itassuk a vadakat, és ugye ez nem csak az őszbakra vonatkozik, hanem mindenféle vadfajra, amit a vajdasági vadászterületünkön él. Ugye az őszbak az az egyedüli olyan nagy vadfaj, ami egész Vajdaság, és talán mondhatjuk, hogy Szerbia területén is vadászható, ezért döntöttünk úgy, hogy az őszbak lesz az, ami a mustránknak a fő vadja.
A mustra célja továbbra is a vajdasági vadásztársadalom összekovácsolása, valamint a vadászhagyományok és értékek továbbadása a fiatalabb generációk számára. A rendezvényen számos edukatív és hagyományőrző program várta az érdeklődőket, többek között felléptek a vadászkürtösök is, akik különleges hangulatot teremtettek. A látogatók betekintést nyerhettek a vadászati szokásokba, így bemutatták azt is, hogyan adják meg a tiszteletet az elejtett őszbaknak.
Itthon is javában zajlik az őszbak vadászati szezonja. A gyenge vegetációt a külföldi vendégvadászok is igyekeztek kihasználni. Napjainkban a vadásztársaságok egyik fő feladata az állomány és a kezelt terület vízzel való ellátása. Zsoldos Barnabás egy sikeres cserkelés tanúja volt.
Az őszbak vadászatának kellős közepén tartunk. A külföldi vadászok már legtöbb helyről haza is mentek, elejtették azokat a bakokat, amelyeket gondoltak. Az élet az nem áll meg, és vadászat most is van. Mutatta nekem Horváth Árpád, a Halványhát vadásztársaság fővadásza, hogy milyen nagyon szép gyöngyözöttségű, akkor mégis eltérő agancsot viselő őszbakot ejtettek reggel.
Máskor az éves betervezett őszbak terítékünknek május 15-ére már a 80%-át késre tudhatjuk, már a vendégek elmentek, a bírálattal kés vagyunk, most pedig ez megfordul, őszbakok üzekedése ugye július közepétől egészen augusztus 20-ig ejtjük el, közel 80%-át. Most nagyon könnyű, idézőjelbe könnyű az őszbakvadászat, miután kevés csapadék volt, viszonylag alacsony a növényzet, alacsony volt a hőmérséklet, nincs olyan fejlettségű a növénykultúra, a lombozat, optimális volt a válogatás. Akik eddig voltak, azok, amit meg tudtunk keresni, azt el tudták ejteni, és szép élményekkel mentek el tőlünk.
Kevés volt a csapadék, ami igaz, csak ugye itt azért a Tiszából a csatornák tele vannak vízzel, ez biztosan hatással van mind a növény, mind az állatvilágra, talán még a felrakásban is segített valamit az őszbakok esetében.
Valamikor 2017 körül Gacsvályi József volt itt a vízügynek a felügyelője. Végig mentünk a magas vezetésű főcsatornának a nyomvonalán, ami akkor egy 30 éves pusztulatot ért meg. Akkor volt tervezés alatt a Tisza-Túrközi árapasztó tározó. Végigjártuk ezeket a csatorna szakaszokat, hogy ezeket újra be tudják üzemelni. Elég hitetlen voltam ebbe az ügybe. 2022-ben, amikor a beruházás átadásra került, augusztusban megkezdődött a betáplálás. A Tisza legalacsonyabb vizsállásánál is annyi vízmennyiséget tud beemelni a területre, hogy a betápláló csatorna és a hozzátartozó beelvis csatornák folyamatosan tiszta vizet adnak a területünkre természetesen. Ez már az első üzekedéskor észrevehető volt a bakoknál. Azóta soha nem fordult elő az, hogy az üzekedésnél, amikor a legnagyobb meleg, legnagyobb asály van, nagyon sokszor jelezték a kint lévő közmunkások, vízügyesek, hogy itt egy bak, ott egy bak legyengülve, mert annyi vizet nem talált, amivel az életét fönntartsa. Most viszont az egész területen folyamatos vízbetáplálás jelent.
Ha valaki azt gondolja, hogy egy idő után ez a víz megposhat, nem, mert a csatornák másik végén pedig visszakerül ez a víz a Tiszába, tehát állandó mozgásban van a csatornarendszeren belül a víz.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezekbe a csatornákban még szúnyoglárva sem él meg, mert sem a hőmérséklet, sem pedig a folyamatos vízmozgás nem tetszik neki. Természetesen ez az apró vadra, a nagyvadjainkra, földön fészkelőkre, és nem csak a vadáshatókra, hanem a védettekre is vonatkozik.
Vadásszunk is egy kicsit. Ha már említette, hogy az üzekedés idejére marad, akkor viszont előjönnek azok a rejtett életet élő kapitális őszbakok, amelyek ritkán mutatják meg magukat, de bizony talán a legszebb agancsokat hordják.
Természetesen most sokkal könnyebb, jobb helyzetben vagyunk. Az üzekedés idején, ami ugye július közepétől talán augusztus 20-ig, a területnek mindig van olyan pontja, ahol találunk olyan üzekedő bakot, amit lehet, hogy barkába vagy még barkában sem láttam, azért a nagyon nagy részét a bakjainknak ismerjük egy páran, de ez egy csoda dolog. Üzekedéskort, akkor ez egy külön élményt jelent annak a vadásnak, aki részt vesebb.
Mennyit kell még elejteni? Augusztus végén véget ér az őszbakvadászatának szezonja.
45 bakból kell egy olyan 30-at elejtenünk, mert nekünk már egy kicsit nehezebb a dolgunk, de akik az üzekedésbe vadásnak velünk, azok garantáltan szép élményekbe vesznek részt.
Május 29-től 31-ig tart Szombathelyen az Ökoplusz Fesztivál, melyet már 5-5-ször rendeznek meg a Vasi Múzeum faluban. A helyi termékeket, kultúrát és hagyományt felvonultató háromnapos rendezvénysorozat minden elemét áthatja a természetközeli gondolkodás, az alapanyagok használatától egészen a hulladékkezelésig, derül ki Gergő Judit riportjából.
Ötödik alkalommal rendeznek a Vas és Kanzemben Öko Plusz Fesztivált, ami hát egy kicsit öko, egy kicsit kultúra, egy kicsit környezetvédelem, helyi termékek. Idén mi lesz a program? Simon Ádám főszervező.
Alapvetően azzal, hogy a Skanzemben tudjuk megrendezni ezt a rendezvényt, egy kicsit vissza tudjuk hozni nagyanyáink, dédanyáink életvitelét, hiszen ha volt zero waste és a mai nagyon népszerű fenntarthatósági kifejezések művelői, azok a őseink voltak, és ezt a kettőt tudjuk most ötvözni itt a Skanzen portáiban. Ahhoz, hogy valaki fenntarthatóan és környezet tudatosan tudjon élni, ahhoz belül lelkileg is, szellemileg is rendbe kell lennie, egészségesnek kell lennie, ezért tavaly indítottuk el azt a vonalat, hogy amellett, hogy a klasszikus környezetvédős programokat is megtartjuk, nagyobb hangsúlyt helyezünk a egészségi programok megtartására, megvalósítására, és ez nagy sikert adott a tavalyi évben, valamint arra szeretnénk rámenni idén is, hogy jóval több interaktív foglalkozás, workshop, előadás program legyen elérhető.
Tehát milyen témákban?
Alapvetően a témák nagyon sokszínűek. Amellett, hogy a fenntarthatóság a fő témánk, ezt különböző oldalakról közelítjük meg, akár vállalkozási részről, hogy milyen kézművesek vannak, akik így működnek, de kulturális, népművészeti oldalról is megközelítjük, hogy milyen természetes anyagokból lehet készíteni tárgyakat, használati tárgyakat, és a kulturális programot is úgy építettük fel, hogy a lehető legkevesebb környezeti ártalmat és energia igénybevételt kelljen hozzá megvalósítani. Tehát a fő irány az alapvetően ez, de ugye miután most a fesztivál gyereknap idején lesz, ezért kiemelt hangsúlyt kapnak a gyerekprogramok, amellett, hogy most több vendégtársulat is, Győrből a Vaskakasbáb Színház, vagy akár a Solti és Lajos Színházat említhetem, és megjelenik, az idén lényegében a Skanzen nagy részét ökojátszótér fogja elfoglalni. Négyféle játszótérrel várjuk a gyerekeket, és ez ingyenesen látogatható ugye 10-től 6-ig. Ezzel is próbálunk egy kicsit az idén újítani, mert azt láttuk tavaly, hogy a gyerek és családi foglalkozásokon keresztül lehet elérni ezekkel az üzenetekkel az embereket, és ezt azzal is segítjük, hogy az idei évben először próbajelleggel ingyenes autóbuszjáratot biztosítunk a Vasi Skanzenbe, a vasútállomás autóbuszállomás útvonalon.
Milyen az az ökojátszótér?
Az ökojátszótér lényegében népi játszótér öko megközelítéssel, tehát lényegében régi népi játékokat természetes alapanyagokból készítenek, és ezzel próbálják a családokat, gyerekeket megismertetni a régi korok játékaival, tehát egy nagyon izgalmas és interaktív játszóteret tudunk a partnereinkkel létrehozni, nagyon színvonalas játékokról van szó, ezért is szeretnénk egy kicsit a minőségi szórakozás és élmény nyújtást biztosítani a családok számára.
Milyen helyi termékek kapnak majd helyet?
Nincs olyan helyi termék, aminek kapna helyet. Igyekeztünk úgy összeválogatni a jelentkezők közül a kézműveseket, a különböző helyi termelőket, hogy ne legyenek egymás ellenfelei, tehát mindenből legyen, de ne egymás rovására legyenek ezek az árusításokunk. Az a cél, hogy a szemléletformálás is megjelenjen, tehát ne csak itt vegye helyi terméket, hanem ha itt finom az a sajt, amit tud venni, akkor az hosszú távon ettől a termelőtől szerezze be.
Sajton kívül még mi lesz?
Klasszikus szörpök, különböző hústermékek, valamint olyan vendéglátósok, akik szintén ilyen termékekkel dolgoznak. Süteményesből is ezek a klasszikus irányokat hozzuk el, Erdélyből érkezik kürtös kalácsos, tehát ezek a klasszikus vásári kézműveseknek tudnám mondani, de természetesen használati tárgyak esetén is teljesen a kézműves irányba megyünk el. Ennek egyik apropója, hogy kézműves portát is nyitunk az idei évben, pont ezért, hogy ezt hangsúlyozzuk.
Mettől meddig tart a fesztivál?
Május 29-én délután kezdünk, és május 31-e késő estig tart a fesztivál. Alapvetően a teljes belépés ingyenes, egyes programok fizetősek és regisztráció kötelesek.
Mávinfo.
Friss hírek a vonattal közlekedőknek, kapcsoljuk a Mávinform ügyeletesét, Pejper Károlyt. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Jó hírrel szolgálok a reggel vonattal utazóknak, mert nem lassítják, nem korlátozzák fennakadásuk a forgalmat. A pünkösdi hosszú hétvégén jóval többen utaznak majd vonattal, busszal, ezért minél előbb érdemes megvenni a jegyeket, helyjegyeket. Zajlik a déli körvasút építése. Emiatt ma, majd pedig 26-tól 28-ig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és Eurocitik is csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben. Május 27-től augusztus végéig karbantartás miatt jelentősen módosul majd a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között, az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között MÁV busszal kell majd utazni. 26-ától egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvár Intercity helyett MÁV buszok, azaz pótóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombovár között, valamint az S40-es vonatok helyett is június 10-éig 30-60 perccel hosszabb eljutási idővel érdemes számolni. Viszont hallásra!
Köszönjük szépen! 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pili Sücsenge. A magyarországi szántóföldi zöldségtermesztés előtt az egyik legnagyobb kihívást a változó klíma jelenti. Vannak olyan térségek, ahol 2 hónap alatt 1 milliméter csapadék hullott. De hogy indulnak neki az idei szezonnak, és hogy állnak a gazdák a tavaszi munkákkal, ennek is utána járunk. Most azonban jön a krónika, a stúdióban Szlotta Judit.
Márciusban csak nem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint az érintett édesanyák SZJA mentessége. A dráma, illetve a spanyol nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap olasz nyelvből vizsgáznak a diákok, ezzel véget ér a tavaszi írásbeli vizsgai időszak. A szóbelik júniusban kezdődnek. Újabb helyszínen, ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és a felelősök megtalálását ígérte. A II. Világháborúban meghalt 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A település temetőjében több fakereszttel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. A honvédeket várhatóan jövőre Hollóházán temetik újra. Napközben országszerte sok napsütés várható, csak helyenként, főleg a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futózápor, esetleg zivatar fordulhat elő, többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél, délután 23-27, este 13-20 fok valószínű. A híradást Besenyei Márk készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Pilisi Csenge.
Budapesten, Mosonmagyaróváron és Sopronban 16 fokot mértek, Győrben, Pápán és Veszprémben 15 fok van, Szombathelyen élénk északnyugati szél fúj, 17 fokot mértek, Székesfehérváron nem érkezett adat, Szentgotthárdon 14 fok van, Zalaegerszegen és Keszthelyen 13, Nagykanizsán szélcsend van, 9 fokot mértek, Kaposváron 15 fokot, Siófokon erősen északi szél fúj, 17 fok van, a Balaton vize 19 fokos, Pécsen és Pakson 15 fok van, Baján 13, Kecskeméten 12, Egerben 14 fokot mértek, Széchenyben 8-at, Miskolcon 11 fok van, Szolnokon és Debrecenben 13 fokot mértek, Karcagon 10 fok van, Nyíregyházán 13, Záhonyban és Szegeden 11 fokot mértek, Békéscsabán 12-t is, Kékestetőn is 11 fok van. 5:54. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A terület regenerálása után jöhetnek az ehető növények. Országosan egyedülálló permakultúrás parkot hoznak létre Pécsen.
Tervezünk tanúsvényt is. Lesznek gyümölcsfák, ligetek, kis erdőfoltok, egy nagy kert és a parknak a hibridje lesz.
Csökkenhet idén a termőterületek nagysága. Elültették a dinnyepalánták 95%-át.
Vannak olyan gazdák, akiknek már bekötött a dinnyéjük akár 10-14 nappal ezelőtt is, és azokból a dinnyékből akár július 10-e, 15-e körül már kerülhet a magyar fogyasztók asztalára.
De 6 óráig szó lesz arról is, hogy hogyan tud egy őstermelő generációkat kiszolgálni friss hazai áruval. A Hajnaltájic e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A nagyanyáink által jól ismert fekete nadájtő és rozmarin gyógyhatását érdemes ma is kihasználni. A fekete nadájtő jó zúzódásra, különböző szárt balesetés, sportsérülések kímélő kezelésére. A rozmarin egy sokoldalú gyógynövény, amely kiemelkedő keringésjavító, gyulladáscsökkentő és emésztést segítő hatással bír. Részletek Bozsik Józseftől.
Nem olyan szép a neve számomra, fekete nadájtő, az is egy komoly fájdalomcsillapító, és azt is használja.
Igen, és így, hogy említi, hogy tán nem a legszebb a neve, szeretném elmondani, hogy összegyűjtöttem, hogy a fekete nadájtőnek még hány fajta neve van, úgyhogy lehet válogatni, hát ha talál az ember szimpatikusabbat.
Nákics Olivia.
Ugyanis. Nevezik ezt még forrasztófűnek, összeforrasztófűnek, sarkosfűnek, összeplántálófűnek, nadájgyökérnek, madárgyökérnek, és tulajdonképpen így, fekete gyökérnek.
Na de ez a forrasztófű kifejezés, ez utal arra, hogy gyógyító.
Abszolút. Mint ahogy a nevében is benne van, többek között csontöréseknél szokták alkalmazni, zúzódásoknál, ficamoknál, duzzanatoknál, véraláfutásoknál, de fontos tudni, nyílt sebre nem szabad rákenni. Tehát olyan területre szabad csak kenni, ahol már nyílt seb nincsen.
Olyan, amelyet akár otthon is el tudunk készíteni, megvannak ezek a technológiák, hogy hogyan kivonatoljuk, és akár egy ilyen zsíros krémet saját magunk is elő tudunk állítani, és akkor egy otthoni patikaszerünk lesz.
Így van. Krémeket mindenféleképpen tudunk házilag készíteni, de belső fogyasztáson nem alkalmas. Legalábbis a fekete nadájtő, az biztos, hogy nem. Abból nem szabad teát főzni, mert toxikus hatású anyagot tartalmaz, tehát májkárosító hatása lehet. Ezért azt mindenféleképpen krémként ajánlott alkalmazni.
Tehát csak külsőleg.
Csak külsőleg. Illetve ami még fontos, én úgy tudom, hogy várandóság esetén kerülni kell a használatát, vagy érdemes orvossal konzultálni ilyen esetben.
Kedves hallgatóink, érdeklődnek a rozmaringról, kivonatokat is készítenek belőle, akár krémekbe is belekeverik.
Ez a kétfajta krém, ez mindig van itthon. A rozmaringot szoktam akkor használni, amikor enyhébb fájdalmaim vannak, elaludtam a vállamat, becsípődött az ideg sportolás után, valamit meghúztam, esetleg izomlázam van. A fekete nadájtőkrém pedig, amikor valami fizikai sérülésért, véraláfutás, kificamítottam a bokámat.
Zúzódás.
Zúzódás, így van, amikor egy ugye nagyobb véraláfutás. Az ilyen jellegű sérüléseknél egy jobb alkalmazási mód. Még egyetemista voltam, amikor egy alkalommal nagyon elaludtam a vállamat. Bementem a patikába, hogy segítsenek, adjanak nekem valami kenőcsöt, krémet, vagy fájdalomcsillapítót, bármit, mert egyszerűen tanulni nem tudtam a válfájdalomtól. Egy patikus ajánlott nekem rozmarin krémet. Eleinte nagyon szkeptikus voltam vele, hogy egy egyszerű kis krém, majd bekenem, és akkor hip-hop minden rendbe jön, de tényleg, bekentem, és már pár óra elteltével is érezhetően jobb volt. Elpestíti a vérkeringést, és talán így segíti a regenerálódást.
Bozsi gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-7300, és kövessék Bozsi gazda podcast videóit is az interneten. Jani bácsi, azaz Kovács János a Leheltéri Vásárcsarnok régi motorosa. Őstermelőként évtizedek óta friss zöldségekkel és gyümölcsökkel várja vevőit, miközben az új generáció már otthon vigyáz az 50 hektáros területre. A joviális mezőgazdász nagy büszkén mutatja terményeit, de amint az időjárás kerül szóba, elsötétül a tekintete. Az asszály ugyanis nem csak probléma, hanem évtizedes katasztrófa, amit a kiskunsági termelők régóta ismernek már. Kovács János kecskeméti növénytermesztőt Kulik Bence kérdezte.
Hát, adjak neked, Zsaki!
Itt vagyunk a 13. kerület közepén a Lehel piacon, és nem szeretném Jani bácsinak hívni, bemutatkozni esetleg.
Kovács János vagyok Kecskemétről. Főleg termelünk, és amit termelünk, azt árulunk.
És mekkora területen, hogy lesz elképzelni?
50 hektáron van földünk, és azon van kertészetünk, szőlő, gyümölcsös, paradicsom, paprika, hagyma, fokhagyma, eper, főleg most az eper az meg.
Van-e segítsége esetleg a földeken otthon?
Nagyon nehéz munkást találni, de van kettő állandó munkásunk, meg a család nagy ezt, akkor így könnyen vagyunk.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy van kinek átadni a tudás?
Igen, igen. Ez van.
És büszkén is mondja.
Büszkén is mondom, mert a lányom, a vejemmel, azok ott vannak velünk, és ez borzasztó nagy segítség, azért tudok itt lenni a piacon, mert van, mikor itt a vejem bejön velem, most itt árulunk, vagy pedig hát otthon csinálja a dolgot, ugye hát a mezőgazdasági munkot, mindig van munka, télen, nyáron, összeérik az eper, ugye ott kell lenni, a szenni kell, válogatni, meg itt árulni.
Milyen volt az időjárás Kecskeméten, például az elmúlt hónapok nagy aszálya mennyire érintette?
Igen. Tavaly az aszály érintett bennünket, nagyon, nagyon nagy szárazság volt, téli hó, az nagyon jó jött, de mostan a május 1-én nagyon lefagytak a gyümölcsösek. A legnagyobb probléma a szárazság. A szárazság miatt, főleg nálunk a homokon, nagy a kicsapódása a talajnak. Nyáron sokkal melegebb van, télen meg sokkal hidegebb. Ez röviden ennyi az egész. Ez mind a klímaváltozás miatt van. Az volna jó, de hát a Tisza is kicsi, folyók is minden, honnan vegyek én vizet ilyen? Belvizek, nincs annyira lén van a talajvíz, figyelni, a kutyaik vannak, 18 méterre van a búvárszivattyú lenni, és már csak idáig szívtak mondjuk 3-4 év ezelőtt 300 liter percönként, most 150-en. Nem tud akkor a szóró, nem tud elmenni. Annyira nagy baj, hogy nem tudom, mi lesz.
Mióta érzi ezt? Egyrészt mióta foglalkozik mezőgazdasággal, és mióta érzi ezeket a klimatikus hatásokat?
Én ebbe születtem bele, én ezt csináltam, ezt tanultam, belenőttem. Nem is ez a lényeg, hanem 78-ban kezdődött az egész, akkor volt a legnagyobb száraz nyarunk, addig el lehetett, a telepítettünk az öcsémmel gyümölcsös, nem kellett öntözni. 78-tól kezdve már fúrni kölött már kis kerti paprika, paradicsomot, amit mondjuk úgy, hogy a háztáji, vagy még egy kicsit hoztunk a piacra belőle, már akkor öntözni kölött. Azelőtt nem kölött. Attól kezdve minden évben, úgyhogy már gyümölcsösöket utána, amit főleg a rendszerváltás után telepítettünk, csak öntözése. Már szőlőt is, már annélkül most már nem is lehet, de sajnos most már nálunk az Alföldön az a baj a Kiskunságban, az öntöző víz is kevés, a nyáron mikor 40, és a fölűrű vannak nagy szórójaink, amivel fölűr, azt meg nem lehet, mert mögpörköli a hideg víz az almát. Li van csökkentve, volt 30 hektár gyümölcsösünk, mostan van 6. Borzasztó, hát persze, hát azért átmentünk a kertészetre, de oda is ott, az meg annyira kézigényes munka, hogy oda emberök kölenek, de hát nincsen.
Az meg nincsen munkaerő.
Hát nincs munkaerő, meg nincsen. Nem tudom, hogy mi lesz. Nem tudom, mi lesz.
És a lányom, nekik vannak esetleg alternatíváik, hogy jó, a gyümölcsöket hagyjuk, és valami újat majd 10-20 éves táblában.
Csak a kertészet, csak az eper, a paprika, paradicsom, mert ezt be tudjuk fólőrrá vinni, és akkor le van raselhálóba húzva, vagy nyáron mészer, tehát hogy az a 40 fok az ne érje. Ez az egyik, és képzelje el, hogy már telepítettünk szőlőnk, van fóliasátorban. Barackosunk is fóliasátorban, vagy elköltözünk, vagy abba adjuk. Így. Magyar parasztember az mindig kitalál valamit, nagyon jó érzem én magam itt a piacon, semmi gond, meg szeretnek a vevőjét, de otthon tudja, nagy tudja, nem kerül beszélni. Ott kimék a gazdaságba, el vagyok, jó érzem magam, szeretem nagyon azt is, meg ezt is csinálni, ez a baj. Ez tart bennünket életet. Lássák a lányom is, meg a vejem is, az is szereti csinálni. Ha nem szereti ezt a szakmát, akkor abba kell hagyni azon.
Országosan egyedülálló módon permakultúrás parkot hoznak létre, az egyik pécsi mecseki kilátóhely a Szárnyasniké szobor mögötti zöld területen. Az ötlet a helyi mediátor egyesülettől indult, és már alá is írták az együttműködést a városi területet kezelő Biocom Nonprofit Kft.-vel. Első lépés a terület regenerálása lesz, utána a figyelmet az ott termő ehető vadnövényekre fordítják, a jövőben nem csak a permakultúrával, hanem akár a ragadó galajhoz kapcsolható receptekkel is megismerkednek majd a látogatók. Vicsák Eszter információi.
Ez mi?
Ez ragadós galaj.
A ragadós galaj az egy nagyon csúnya növény, mert hozzáragad a nadrághoz. Ezt meg lehet
szenzációs
enni?
Szenzációs levesbe.
Ez a ragacsos növény?
Igen, ezt úgy
te jó van, ég.
Ez tényleg nagyon finom. A másik, amit itt mögötted van, ez a zamatos turboja most.
Aha, és ennek egyébként...
Ez az az ánizs.
Egy ilyen gyógynövényes ánizsos illata van.
Fazekas Bálint elsősorban kreatív séf, és most a Niké szobor mögötti terület számomra ismeretlen növényeiről tart rögtönzött bemutatót. Megtudom, hogy szinte minden ehető itt, csak én nem ismerem őket. A séf a permakert ötletgazdája és egyben szakmai koordinátora is. Az itt megtalált elhagyatott épületnek is új funkciót keresnének.
Ez egy csőszkunyhó.
volt, ugye, valaha és valamikor?
Igen, volt egy olyan intézmény, Pécsen, egy parkfenntartó vállalat, egy időben házaspár élt itt, ők foglalkoztak a park vigyázásával, fenntartásával, aztán megszűnt ez a rendszer, a parkokat így tartották fenn, és azóta üresen áll. Szerintem ezt a funkciót valamilyen módon visszakaphatná.
Ez a terület egyébként, ahogy olvastam, 36 ezer négyzetméter. Hát ez bődületes, több mint tízszerese annak, amilyen egy nagy kert szokott lenni egy családi házhoz.
Igen, itt most más a lépték. Nekünk az a dolgunk, hogy valahogyan a természethez visszataláljunk, és ezt a parkot is visszaadjuk neki, így azért hagyhatjuk, hogy a természet is végezze a dolgát, nem mindent nekünk kell.
Az alapelvek ugye, hogy csak párat említsek, az a talajtakarás, a vízkezelés és vízmegtartás, illetve a növényi világ, állatvilág sokfélessége, ennek a megőrzése és a segítése. Tehát valamiféle egységes ökológiai szemlélet, minél kevesebb beavatkozással.
Farkas Krisztina, permakultúra tervező vagyok. Ez mind benne van a permakultúrában, plusz ez egy nagyon fontos dolog, hogy fenntartható legyen a terület, és hogy a természet mintáit másoljuk tulajdonképpen. Tehát amik jól működnek egy ökoszisztémában, azok a technikák, azokat behozzuk ide a parkba.
Hogy kell elképzelni ezt a parkot majd egyszer a jövőben? Ha valaki elautózik a Nikész szobor melletti parkolóig, kiszállt mondjuk család kisgyerekkel, megnézik a szobortól a kilátást, és akkor lejönnek, és úgy képzeljük el, mint egy tanösvényt, járdák, meg kis lépcsők, azok rendelkezésre állnak most is, hiszen ezek itt maradtak a 70-es évekből.
Tervezünk tanösvényt is, és hát a látvány az pedig olyan lesz, hogy lesznek gyümölcsfák, ligetek, kis erdőfoltok, egy nagy kert, és a parknak a hibridje lesz, legalábbis úgy tervezzük.
Itt jöttünk el, ahol három kis fenyő van, hát szegények borzasztóan néznek ki.
Igen, sok el is száradt, sok fa ki is dőlt, és hát a helyükre olyan fajokat szeretnénk ültetni, amik bírják ezt a klímát, másrészt pedig szeretnénk őket megtámogatni talajépítéssel.
És mi lesz a vízzel? Nagyon nagy kérdés, nem csak ebben a parkban, hanem az egész meccsekben, ugye a déli lejtőn vagyunk, itt van erózió is, van szél is, most is nagyon szeles napunk van. Ugyan esett például tegnap egy kis csapadék, de hát az sem volt túl sok, és ez most már eléggé jellemző.
Víz nem lett olyan nagyon sokkal kevesebb, viszont az eloszlása nagyon egyenetlen. Az a cél, hogy amikor esik, akkor megfogjuk, és a talajba szivárogtassuk. És akkor
hogyan? Egy ilyen dőlésszögű területen, mert egy lapos területen elképzelem, hogy létesítenek kis mini tavacskákat, vagy bármiféle, most mondhatnánk víztározónak is, de itt mit lehet csinálni vajon?
Itt is lehet olyan technikákat alkalmazni, amik tulajdonképpen a lényegük az, hogy a lejtő felüli oldalon valamilyen módon meg vannak emelve, tehát nem hagyjuk lefolyni a vizet. És a másik nagyon fontos dolog, hogy szerves anyagot használunk nagyon sokat, mert a szerves anyag az úgy viselkedik, mint a szivacs. Teleszívja magát vízzel, és aztán szépen lassan fogja a talajba szivárogtatni.
Mikor? Ez a nagy kérdés ilyenkor mindig, ha valami jó ötletről beszélünk.
Kis lépésekkel fogunk haladni. Fölül a területnek a tetején fogjuk elkezdeni a vízmegtartást, és úgy fogunk lefelé haladni. Mindig egyszerre egy kis területet csinálunk csak meg.
A dinnyepalánták 95%-a már termőföldbe került, míg a magyar dinnyetermelők tavaly közepes átlagos évet zártak, aminek fő oka az exportpiacok gyengülése volt, a szakma idén a termőterületek csökkenésével számol. Horváth Szabolcs beszámolója.
Békés megyére még mindig elmondható, hogy igazi dinnyetermelő nagyhatalom vagyunk, és éves szinten körülbelül a hazai dinnyetermésnek olyan egyharmadát, vagy annál talán kicsit többet mi termelünk meg. Azért nálunk némi terület csökkenés az látható az idei évben, de sok megyében meg terület növekedés, tehát így valószínűleg a termés mennyisége körülbelül azonos lehet, persze időjárástól függ, a tavalyival. A mostani hűvös tavaszi időjárás mennyire befolyásolja a dinnyepalánták növekedését, mit történik most velük, ezt is megtudjuk Göcsi Mátyástól, aki a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
El lehet mondani az idei évről, hogy a görög dinnye nem járt úgy, mint nagyon sok gyümölcsös. A gazdák meg tudták védeni a fagyoktól a növényeket, ugye ehhez azért nagyon sok áldozatot kellett, hogy hozzanak. Azt látom, hogy a területek rendben vannak, a növények egészségesek, és akár Dél-Békésben vagy a Baranya megyéről beszélek, azt lehet mondani, hogy a korai dinnyetermesztés megfelelő stádiumban van, és ha nem történik már május végéig komolyabb időjárási esemény, akkor valószínű, hogy időben lesz magyar görögdinnye, arról nem is beszélve, hogy a nagyfúgyás termesztésből úgy látom, hogy vannak olyan gazdák, akiknek már bekötött a dinnyéjük akár 10-14 nappal ezelőtt is, és azokból a dinnyékből akár július 10-e, 15-e körül már kerülhet a magyar fogyasztók asztalára.
Már mindenhol kiültették a dinnyét, gondolom itt nálunk Békés megyében, és a többi termesztő területen is.
Így van. Én azt látom, hogy 90-95%-ban ki vannak ültetve a görögdinnyék. Ugye van még egy pár termelő, aki még hosszabb szezonra számít, és augusztus végén, szeptember elején is vannak olyan vevője, akik ki akar szolgálni. Azok a termelők még most a napokban is fognak majd ültetni. Például mi is készítünk május végére még palántákat.
Mennyire fontos egyébként a szezon kihúzásához ez a szakaszos ültetés?
Hát ez nagyon fontos azért, hogy ugye magyar termelő akár június közepétől szeptember közepéig le tudja fedni a magyar piacot megfelelő minőségű magyar árúval.
Beszéltünk itt területekről, itteni Békés-megyei csökkenésről, máshol növekedésről. Ez minek tudható be, és ki tudjuk-e szolgálni majd a hazai vásárlókat, és természetesen külföldre is jut. É a portékából tudom, hogy még ezért sok van hátra addig, de már területekből lehet azért látni.
Igen, hát azt látjuk, hogy május 20-ától már azért egy olyan időjárás áll be Magyarországon, hogy erősen 10 fok fölötti minimum hőmérsékletek lesznek ugye reggelente. Ez már kedvezően fogja befolyásolni a növények fejlődését, és már olyan extrém időjárási tényezők nem fogják hátráltatni vagy akadályozni azt, hogy megfelelő időben érkezzen a magyar görögdinnye. A termőterületek alakulása az ugye a két nagy fő termesztő körzetről beszélve, ugye Dél-Békés, Medgyesegyháza környéke és a Nyírség, Balkány környéke, az ugye nagyon sok görögdinnyét termelt exportra, és az exportárak nem igazán alakultak jól. Itt ezek a termelők ugye azért gyengébb szezon zártak. Én ezt a két termesztőterületben látom azt, hogy területcsökkenés várható, és a többi termesztőközet, Baranya, Tolna, Fejér megye és a Heves járság, az pedig egy teljesen más értékesítési forma, legfőképp ugye a belföldi piacokat célozzák, meg keveset exportálnak, ők szerintem maradni fognak a eddigi területeknél. Most egy héten, 10 napon belül lesz majd az Egyesület, a Kamara és a szakma részvevői vetőmagos cégekkel egyeztetve fogunk pontos képet kapni arról, hogy valójában az idévben hogyan alakul a magyar görögdinnye termesztő területe.
Azt már tudjuk, hogy milyen idő várható a mai nap, de hogy milyen hatással lesz a szántóföldi növénytermesztésre, azt mindjárt megtudjuk. Varga Istvántól, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szántóföldi zöldségtermesztésért felelős alelnökétől jó reggelt kívánok! Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy jelenleg az egyik legnagyobb kihívást a változó klíma jelenti, hiszen alig volt csapadék az elmúlt hónapokban, vannak olyan térségek, ahol két hónap alatt 1 milliméter csapadék hullott, és van, ahol az elmúlt napokban azért bőséges volt az égi áldás. Hogy viselik ezt a növények?
Meglehetősen nehezen, ez az elmúlt 10-15 évre már teljesen jellemző. A téli csapadéknak a hiányát emelhetjük ki, hiszen minden tavaszra úgy fordulunk rá tervezési időszakban, hogy egy megközelítőleg 100-150 mm természetes csapadék hiányzik a talajainkból. Ez, hogyha nem megfelelő agrotechnológiai műveletekkel, kora tavasszal nem zárjuk vissza a területeket, ez a későbbiekben meg tudja bosszulni magát. Az idei évben is azért számtalan a termelők szemben találták magukat a hirtelen kiszáradó területekkel. Alapvetően azért, aki szabadföldi zöldségtermesztéssel foglalkozik, én azt gondolom, hogy már több mint 90%-ban öntözhető területekről beszélhetünk. Most ez a jelenlegi csapadék, ami a hétvégén érkezett, én azt gondolom, hogy megváltás volt bizonyos régióknak, ez a 40-50 mm-es csapadék, illetve bizonyos régiókban, lásd Baja környéke, akár Fajsz környékén 140 mm is leesett akár 3 nap alatt. Ez most per pillanat, én azt gondolom, hogy most egy 8-10 napra megoldotta a problémákat.
Hogy hat a különböző növényi kultúrákra, például a zöldborsó esetében elég volt ez a kis eső?
Én azt gondolom, hogy itt a zöldborsó termesztés lassan a finiséhez fog érkezni, illetve nagy részt vagy félidős a termesztési ciklusban, hiszen megközelítőleg egy-két héten belül indul is lassacskán majd a próbavágások, illetve egészen július, remélhetőleg július 1-ig ki fog tartani a zöldborsó szezont, hiszen ez a feldolgozó iparnak kedvező, hogyha minél tovább el tudja nyújtani a feldolgozási szezont. Én azt gondolom, hogy ez most jót tett a zöldborsó veteményeknek.
És a paprikának? Hiszen ön ugye paprikát termeszt.
Például a helyre vetett fűszer paprika esetén pont ez a csapadék ez kelés után vagy kelés közben érte és elősegítette alapvetően az egyenletes kelést. Én azt gondolom, hogy nem okozott problémát. igazándiból egyéb paprika termőterületek vagy paprika felületek azért az idei évben növekedésnek indultak, megközelítőleg itt gondolok K-vitamin paprikára. A fűszer paprika is viszonylag helyek közel stabilan tartja magát.
Országosan hogy állnak a tavaszi munkálatokkal?
Szerintem nagy fennakadások nem voltak, hiszen nagy a csapadékos időszakok nem szakították meg a munkálatokat. Szerintem minden rendben és terv szerint halad. A kizöldséget termeszt, az 99%-ban szinte öntözött körülmények között öntözik. Itt esetlegesen ez az időjárás, illetve ez a fagyos periódusok, ezek tudtak problémát okozni, és okozott is problémát dinnyetermesztők körében, akik korán ültettek ki. Az első fagyok őket is azért ott próbára tették, problémát okozott akár a burgonya ültetvényekben is. Úgymond ez a klímaváltozáshoz, a légaszályhoz, én azt gondolom, hogy most már a termelők is kezdenek hozzászokni és alkalmazkodni, hiszen más választás nincs. Alternatív módok jönnek szóba, tehát gondolok itt akár a talajművelés időpontjának helyes megválasztása, a vízmegőrzés, sokkal komplexebb gondolkodásmódot kíván ez a termelőktől, hogy a közeljövőben is eredményesen tudjanak termeszteni.
Azonban ez az alkalmazkodás, említette az öntözést, ezek plusz költséget jelentenek a gazdálkodóknak. Ezeket a költségeket be lehet építeni az árba, az eladási árba?
Nagyon nehéz, hiszen olyan, hogy vezetéve magyar ár, ez maximum 1-2-3 hétig jelentkezik, ami klimatikus viszonyok miatt esetlegesen bizonyos termékekből előrébb vagyunk mondjuk nyugat-európai szomszédainkhoz, de a későbbiekben elolvad, hiszen egy közös piacon gazdálkodunk, azonos vetőmagköltségek, azonos inputanyagköltségekkel dolgozunk. Itt, ami meghatározza a későbbiekben a termesztésnek az eredményességét, az már semmi más, mint a hatékonyság és az üzemszervezés, illetve hogyan tudom eljuttatni, milyen piacokra, milyen csomagolásba, vagy milyen formátumba tudom szállítani. Ezek a költségek sok esetben már az eredményességet tudják befolyásolni. Az idei év sem lesz egy egyszerű, de én azt gondolom, hogy azok, akik ezt komolyan gondolják és csinálni akarják, azok szerintem elkötelezettek abban, hogy ezt véghez viszik, hiszen alapvetően itt az elmúlt évek alatt komoly befektetések voltak az elmúlt időszakban, abban, hogy versenyképességünket meg tudjuk őrizni. Én azt gondolom, hogy ez a továbbiakban is ezek a termelők ezért kitartóak lesznek a nehézségek ellenére.
Köszönjük szépen Varga Istvánt, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szántóföldi zöldségtermesztésért felelős alelnökét hallották. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország című műsorunk, benne vendégünk lesz többek között Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára, aki arról beszél majd, hogy május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az a rendelet is, amely az ukrán agrártermékek Magyarországra történő behozatalát tiltotta meg. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Kulik Bence, a gyártás vezető Szöllős Éva, és a hangmérnök Bényi Csaba, a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk, Pilisi Csengét hallották.